mai napra kijelölt alapige, az ige hirdetés alapigéje, a Korintusiakhoz írott első levél első fejezetének 26. versétől a 31. verséig szól hozzánk, amely ígét tiszteltünk jeleként, most fennállva hallgassunk meg. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim, nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket. Hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességé, igazsággá, megszentelődésé és megváltássá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Amen. Kedves testvérek, a mai nap a vízkereszt utáni első vasárnap, ezt az Epifánia ünnepének is, a világosság eljövetele ünnepének nevezték az Óegyházban, és a mai nap a mi gyülekezetünkben kétszeres ünnep, hiszen az új presbiterek, az új főgondok most tesz majd fogadalmat, és így ez a mostani ige a kiválasztásról, az Isten szándékairól, terveiről, csodálatos akaratáról különösen is jól illik a mai vasárnap témájához és feladataihoz. A korintusi gyülekezethez szólt ez a levél részlet először a történelem során, de azóta is nagyon sokan olvasták és magukra ismertek benne. Kicsit talán túlságosan sokan is. Hiszen arról szól ez, hogy Istennek a választása az megszégyeníti az emberi elképzeléseket, szándékokat, és nem a hatalmasokat, az előkelőeket hívja el, hanem a tudatlanokat, a kicsiket, a megvetetteket. De hát ezt úgy kell olvasnunk, hogy ismerjük azért a hátterét a levélnek, hiszen ez egy konkrét levél, egy konkrét gyülekezetnek, ahol szakadások történtek, és viszálykodás támadt, és az az első, amit kell magunkban is látnunk, hogy az Isten egyháza, az Isten gyülekezete, az kívülről eléggé sokszor, vagyis mindig egy emberi társaságnak látszik, és emberi problémák mutatkoznak benne. A látható valósága a gyülekezetnek az nem mindig vonzó, és nem mindig emelkedett. Azt írja itt a levél elején Pál, hogy azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, Chloé embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek, én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszítetett meg értetek? Vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Hát egy ilyen valóságban terjedt az evangélium abban a korban is, egy viszálykodó gyülekezet képviselte ott a világvárosban, Korintusban az Istennek az ügyét. Fenyeget mindenkit ez a veszély, hogy pártoskodni kezdünk, és emberekre kezdünk nézni. Különösen nehéz mindig egy olyan nagy gyülekezetben, ahol több tanító is van, hogy a gyülekezet tagjai úgy érzik, hogy talán egyiket jobban kéne támogatni, mint a másikat, az egyikhez kéne csapódniuk, és akkor ezt még fennen hirdetik is, főleg, hogyha a tanításokban nem egyeznek a ige hirdetők, akkor meg ez még inkább fenyeget ez a veszedelem. Igazán hálásak lehetünk itt Kiskunhalason, hogy ez nem volt, legalábbis mióta itt vagyok, nem volt jellemző. Hogy a lelkipásztorok egységben tudtak lenni, egyféleképpen tudtak beszélni, és a gyülekezet sem osztódott meg, de ez a veszedelem mindig fönnáll. Jó, ha ezt tudjuk, hiszen emberek vagyunk. Az emberek azok szeretnek pártoskodni. Szeretnek ide-oda csapódni, ehhez tartozni, és a másikat leszólni. Nem baj, hogyha tudunk erről, és vigyázunk erre, és hálát adunk, hogyha nem így van ez nálunk, vagy legalábbis nem látható módon van így. Ne legyünk azért naívak, és ne legyenek illúzióink. A gyülekezet látható valósága mindig tele van szégyelnivaló dolgokkal is. Ez így van, mert hiszen hordozunk magunkkal az emberiségnek a terheit, bűneit, mi sem lettünk angyalokká, még hogyha a gyülekezet tagjai is vagyunk, és jó, hogyha résen vagyunk emiatt. Ne képzeljük többnek magunkat, mint amik vagyunk. Legyünk ezért óvatosak, és mindig imádkozzunk azért, hogy Isten mentsen meg minket a nagyobb viszálykodástól, ami még láma egy első gyülekezetnek, a szentek közösségének is, akiket Pál apostol tanította Krisztusra, akiknek olyan ígéreteik voltak, mint az Apollós, aki bizonyára egy nagyszerű ember volt, kétségtelenül, vagy ott volt Péter, aki ugye Kéfás néven szerepel itt a levélben, a héber nevén, ő se akárki volt hozzánk képest, hát micsoda óriások, és mégis ilyen viszálykodás támadt a munkájuk nyomán. Vigyázni kell tehát erre mindenkinek. Senki se gondolja, hogy ő majd különb, mint azok a korintusiak voltak akkor. Hát a legszomorúbb az, hogy még Krisztusnak is volt pártja, mint hogyha Krisztus külön lenne még ezektől, hogy azok lehettek a leggőgösebbek, én úgy képzelem, hogy azt mondták, hogy mi nem tartozunk senkihez, mi a Krisztushoz tartozunk. Mint hogyha tartozhatna valaki, mint hogyha Péter vagy Pál nem a Krisztushoz tartozott volna, vagy nem azt hirdette volna, hogy hozzá kell kapcsolódnia mindenkinek. Úgyhogy vannak itt azért félreértések, és vannak itt problémák, jócskán, mint ahogy mindig is lesznek egy gyülekezetben, ezért ezt fogadjuk így el, és ne essünk túlságosan kétségbe sem miatta. Hogyha vannak nehézségeink egy gyülekezeten belül, ezt mondom az új presbitereknek is, meg a régieknek is, nem kell egyből azt mondani, hogy hát ez nem a Krisztus népe, mert ilyenek nem történhetnek. Történnek dolgok, de éppen azért vannak ezek, hogy aztán megértsük az Isten akaratát benne, és túljussunk rajta, javítsunk rajta. Azért írja Pál apostol is ezt a levelet, hogy hát ne legyen közöttetek ilyen. Ha ilyen van, hát van, de nem kell, hogy így maradjon. Azért, mert ez fenyeget bennünket, fenyeget őket is, ez nem azt jelenti, hogy fejet hajtsunk előtt, és azt mondjuk, hogy hát ennek így kell lenni. Ez van, de nem kell így lenni. Lehet ezen azért javítani és változtatni. Hiszen a gyülekezetnek nem csak egy látható valósága van, és ez a második tanítás itt az igéből, hanem van egy láthatatlan valósága is. Van egy olyan valósága, amit nem lehet ugyan látni, de mégiscsak valóság, és ez az igazi, ez a valódi. És erről szól ez az ige szakasz is, hogy Isten elhívott embereket. Elhívott olyanokat, akikre nem gondolt volna senki, mert Isten ilyen Isten, aki a semmiből tud valamit teremteni. És így a senkikből is tud valakiket teremteni. A korintusi gyülekezetnek csak a kis része volt az előkelők, a gazdagok közül való, mint ahogy általában az első keresztények idején, ahogy olvassuk a keresztényeket támadó római rétorokat és filozófusokat, ezt többször meg is jegyzik gúnyosan, hogy hát ezek ilyen szedetvedett népség, ez a keresztények. Ilyen szegények, rabszolgák, egyebek gyűlnek össze, tudatlanok, és a többi, és ezt úgy fölhánytorgatják a keresztények vezetői előtt is, és a vitairataikban is újra és újra. De Isten ilyen Isten, hogy a semmiket is valakiké tudja tenni, hogy a senkiből is tud egy új népet teremteni, mert aztán meghódítja a világot. Ez az Istennek a terve. Egy későbbi prédikátor, az aranyszájú Szent János már különösen büszke erre, azt mondja, igen, nézzétek Istennek a hatalmát. Hát ilyenek voltunk, és ilyenekké tett bennünket. Hát nem csodálatos ez? Így is lehet tekinteni. Isten elhívja a a semmiket, hogy valakiké tegye őket, és nekünk az a nagy lehetőségünk és a feladatunk, hogy meghalljuk ezt a hívást. Valószínű, hogy sokakat hív, akik nem hallják még. De hát az a dolgunk, hogy egyrészt elmondjuk nekik, vagy segítsük őket, hogy meghallják ezt, vagy tolmácsoljunk nekik ebben, és imádkozunk azért, hogy Isten alkalmassá tegye őket, hogy ezt a hívást meghallják. Nem akarok tippeket adni, de gyerekeinkkel egyszer néztünk egy ilyen trükkös dolgot, hogy lehet olyan csengő hangot letölteni a mobiltelefonra, amit a tanárok nem hallanak meg. Ez tényleg így van, fantasztikus dolog, hogy egy olyan magas a hang frekvenciája, hogy velem is kipróbálták, és semmit nem hallottam. És mondták, hogy hát iszonyatosan élesen szól, nem hallott? Hát nem hallom. Úgyhogy a diákok így tudnának mobiltelefonozni az órák alatt, hogy a tanár semmit nem hall belőle, vagy akár még jeleket is lehetne adni, ilyen puskázás okán, vagy céljából. De inkább csak a megdöbbentő ez, hogy az ember megöregszik, és nem hallja azokat a hangokat, amit a fiatalok még hallanak, és mindegyik hallja. És még ma nem halljuk. És sose fogom már hallani, nem mint hogyha zavarna vagy bántana. Örülök neki, hogy nem idegesítenek már ezek legalább. De azért szomorú lenne, hogyha az Isten hangjával is így lennénk, ha a Szentlélek hangjával is így lennénk. Hogy egy idő után már nem hallanánk, és nem is lennénk képesek meghalni. De szerencsére, vagy imádkozunk azért, hogy ne így legyen, hanem inkább ami, ahogy öregszünk, ahogy a fülünk erre legalább élesebb legyen. Hogy fiatalon még nem hallottuk, semmit se, és aztán, hogy megöregszünk, hogy idősebbek leszünk, akkor egyre inkább halljuk. És hogy, hát de milyen élesen szól, milyen, hát ezt ki nem hallja, csodálkoznánk rajta. Bárcsak így lenne, ezt kívánom a presbitereknek is, hogy egyre jobban hallják meg a Szentléleknek a hangját. És ha egyik nem hallották, akkor egyre éles legyen ez a lelki fülük, amit Isten hatalma olyan, hogy ezt meg tudja tenni, hogy javítsa a hallásunkat. Hogy ez ne romoljon, hanem ez javulhasson. Hogy meghalljuk az ő hívását, hogy meghalljuk az elhívást, a Szentléleknek a szavát. Aztán azt mondja ez az ige még, hogy van egy láthatatlan valóság, hogy Isten megigazítja az övéit, ugye megigazítja a gyülekezet tagjait. Ez a Krisztus munkája. És ezt higgyük el, hogy ez így van, hogy igazzá tesz bennünket. Akik nem igazak voltunk, akik megvetettek voltunk joggal, az Isten szemében is, azok a Krisztus áldozata, a Krisztus munkája az maga mellé emeli, és megigazít, igazzá tesz. És úgy tekint ránk Isten is, hogy ezek a megigazultak, ezek a Krisztusért az igazak. És legyen bennünk ez az öntudat, bátran. Öntudatosak legyünk. Mi megigazítottak vagyunk. Nem azért, mert ezt megérdemeltük, vagy mi különbek lennénk másoknál, hanem azért, mert a Krisztus kiválasztott bennünket, mert megajándékozott minket az ő igazságával. Legyen a gyülekezetben egy ilyen öntudat, legyen a presbiterben is egy ilyen öntudat. Nem akárkik vagytok, nem akárkik vagyunk. A Krisztus választott gyermekei vagyunk, akiket megigazított minket. És viseljük ezt méltósággal, büszkén. És ne legyünk ilyen fejet hajtó, bólogató Jánosok, hanem legyünk erre büszkék, ahogy mondja a Heidelbergi K.T., hogy felemelt fővel várjuk a Krisztust, ami megváltunkat. Felemelt fővel. Így emeljük fel a fejünket a nehézségek, a bajok között is, a támadások között is, mert nem akárkik vagyunk a Krisztusban. Ez egy láthatatlan valóság, de valóság. És a harmadik, a munkája a Szentléleknek, ahogy olvassuk az igében, aki megszentelt bennünket. A Krisztus áldozata, a kiválasztása, az nem ér véget csupán egy ígérettel, hogy majd egyszer bejuttok velem együtt a mennyországba, az örökké valóságban vár ránk a nagy vacsora, amit Krisztus készített, és az ő dicsőségére készített az Atya, hanem azt mondja, hogy titeket már itt megszentel. Ez a Krisztus munkája, ez a megszentelés, ez nem varázslás szerűen történik, hanem a munkája, azt mondja, ez a Krisztus munkája, az Isten munkája bennetek. Ebben a munkában, ebben a szóban benne van az, hogy ő dolgozik rajtunk. Dolgozik rajtunk, hogy egyre inkább kiábrázolódjon rajtatok a Krisztus. Azt írja Galata levélben Pál, hogy gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg len kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Ez a megszentelésnek a munkája, hogy lassan ábrázolódik ki, fokozatosan ábrázolódik ki. Nem kell kétségbe esnünk, hogyha azonnal nem látszik ez rajtunk. De előbb-utóbb azért látszani kell, mert ez a valóság, ez nem csak láthatatlan valóság, amitről itt beszél Pál apostol, hanem ez egy valóság, ami kiábrázolódik egyre inkább. És az a gyülekezetnek van egy ilyen krisztusi arca is kell, hogy legyen, és Isten munkálkodik rajta, és munkálkodjunk mi is, hogy ez valóban így legyen. Hadd olvassak egy történetet, egy Tony Campolo nevű, most már nyugdíjas, volt egyetemi lelkésztől Amerikából, édes Árpád egyik kedvenc prédikátra, én is tőle ismertem meg, vagy rajta keresztül ismertem meg. Ő írja ezt, hogy egy iszákos ember csodálatos módon megtért egy missziós alkalmon. A megtérés előtt Joe-t úgy ismerték, mint mocskos piást, akinek a számára már nincs remény. Nem vár rá más, csak tengődés a gettóban. Azonban ahogy megtért és elkezdődött új élete Istennel, minden megváltozott. Joe lett a legszeretetteljesebb ember, akit a misszió munkatársai valaha ismertek. Éjjel-nappal a missziós ház körül forgolódott, és elvégzett mindent, amit kellett. Soha semmilyen munka nem volt túl lealacsonyító Joe számára. Bármire kérték meg, semmit nem talált méltatlannak. Akár arról volt szó, hogy feltakarítsa egy részeg ember hányadékát, vagy hogy kisikálja a vécét hanyag emberek után, akik mocskosan hagyták ott. Joe szelíd mosollyal tette meg mindent, amit kértek tőle. És láthatóan hálás volt a lehetőségért, hogy segíthet. Számítani lehetett rá, amikor elgyögült embereket kellett megetetni, akik az utcáról tévedtek be a misszióba, és amikor le kellett vetköztetni és ágyba dugni azokat, akik arra kételnek voltak, annyira kiütötték magukat. Egyik este, amikor a missziós igazgató esti evangelizációs üzenetét mondta el a csöndes, fásult emberek szokásos tömegének, akik lecsüggesztett fejjel ültek ott, az egyik férfi felnézett, előre jött és letérdelt, Istenhez kiáltva, hogy változtassa meg. A bűnbánó iszákos egyre azt kiabálta, ó Istenem, tegyél olyanná, mint Joe, tegyél olyanná, mint Joe, tegyél olyanná, mint Joe, tegyél olyanná, mint Joe. A misszió igazgatója lehajolt hozzá, és azt mondta, fiam, azt hiszem, inkább azt kellene imádkoznia, tegyél olyanná, mint Jézus. A férfi zavarta nézett az igazgatóra, és megkérdezte, ő olyan, mint Joe? Hát ez a Isten által akart szentség. Nem olyan, amit a levél elején olvastunk, hogy viszálykodás támaszt, hogy ne, én ezért vagyok, vagy én azért vagyok, de az emberek így ismerik meg Krisztust. Ilyen módon. Lehet, hogy semmit nem tudnak róla, azt se tudják, ki volt az, de látnak egy embert, akihez szeretnének hasonlítani. És Isten ezt akarja, hogy szentelődjetek meg, amikor erről beszél. Hogy megszenteli az övéit. Nem csak kiválasztja, elhívja, nem csak megigazítja, ígéretekkel halmozza, hanem át is formálja őket. Ez egy munka. Nem gyorsan történik. Nem kell kétségbe esnünk, de történik. És történjen velünk. Ezért imádkozzunk, és ezért tegyünk is. Engedjük Isten lelkét munkálkodni, és működjünk vele közre az ő akarata szerint. Ezt kívánom az új és a régi presbitereknek, az egész gyülekezetnek, az Isten most hallott igéje által. Amen.